nektára, de ugye ő ezzel csalogatja oda a méheket, és a méhek kapnak nektárt, és cserébe megporozzák a növényeket. Hogy ez így, ez az üzenete a méheknek, hogy értsük meg, hogy sokkal nagyobb összhangban kell, föl kell ismernünk, hogy sokkal nagyobb összhangban éljünk a természettel, mert a túlélésünk egyik alapvető feltétele, hogy ezt megértsük. És akkor, hogyha a méhek üzenetét el tudjuk fogadni, illetve meg tudjuk érteni, akkor sokkal sikeresebben tudunk, mint emberi faj is élni, és sokkal, sokkal jobban tudjuk támogatni egymást is, és minden szempontból sokkal sikeresebbek tudunk lenni.
Nagyon szép végszó volt, viszont aki szeretne egy kicsit többet tudni a méhekről, meg a méhek adta kincsekről, annak ajánlom figyelmébe Hegyi József könyvét, a Méhek természet adta kincsei a címe, és egyébként, hogyha fölmennek, csak beírják a keresőbe Hegyi József nevét, akkor egészen biztosan meg fogják találni a honlapját is, meg a könyvet is ott a honlapon. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Szerintem megint sokkal okosabbak lettünk, meg másképp nézünk a méhekre, odafigyelünk rájuk, és hát jó lenne, hogyha senkinek nem jutna eszébe agyoncsapni, hanem inkább egy kis vizet kitenni, meg ki tessékelni az ablakon, hogyha esetleg nem kellemes vendégként tekintünk rájuk, de semmiképpen ne csapodjuk őket agyon. Szerintem talán ez a legfontosabb.
Igen, egyetértek, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívott, és itt lehettem.
Utca, utca, bánat, utca, bánat kővel van kirakva. Azt is tudom, hogy kirakta, hogy én sírva járjak rajta. Nem járok én sírva rajta, nem járok én sírva rajta. Járjon a bírakos banka, járjon a bírakos banka.
Egy jövő heti programra hívjuk fel a figyelmüket. Jövő pénteken itt a Fonói Budai Zeneházban egy izgalmas koncert lesz a Visegrádi Harmónia Együtt egy Ritmusban címmel a Vaszláv Felcsák Alapítvány estjét láthatjuk, mert hogy az alapítvány a Magyar-Lengyel Barátság és Kulturális Együttműködés erősítését szolgálja, és pontosan ezzel a céllal rendezik meg ezt az estet. De hogy pontosan mire számítsanak azok, akik eljönnek a Fonóba, pénteken 29-én, arról fogom most kérdezni Hollói Györgyei Nórát, a Vaszláv Felcsák Alapítvány kommunikációs munkatársát. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, én is köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
Miről fog szólni ez a péntek este? Milyen programokat fogtok itt bemutatni, illetve mik azok a projektek, amelyek meg fognak itt jelenni?
Igen, ez valóban egy különleges este, ami május 29-én este 7 órától fog kezdődni a Fonó-Budai Zeneházban. Már maga a helyszín révén is azért különleges ez, hiszen az alapítványnak a 2018-as indulásakor is a legelső rendezvényünket itt tartottuk. És ugye az est, mint ahogy említetted, a visegrádi négyek, a V4-ekhez is kapcsolódik, hiszen Magyarország soros elnöksége június 30-al véget ér, így erre is kívántunk úgymond visszatekinteni. Amellett, hogy az alapítványnak az egyik legfontosabb pályázatai a zenei pályázatok, ezek keretében már számos Felcsák lemez és Felcsák koncert valósult meg. A fellépők egy része korábbi támogatottunk, például a Lisztes Jenő Cimbalom projekt, valamint a V4 vonós négyes is, akik révén nem csak az alapítványtól megszokott magyar-lengyel nemzetiségű művészekkel, hanem a V4 minden országából érkező művészeket is láthatják, hallhatják majd az érdeklődők. Az este különlegessége továbbra pedig a Téka együttesnek, népzenei együttesnek a jubileumi koncertje, akik idén ünneplik fennállásuknak az 50. évfordulóját. Úgyhogy ez a három koncert az, amivel várni fogjuk a nagy közösséget, és amivé ki fog futni az egész rendezvény, az pedig egy váratlan fantasztikus a hangulatú magyar-lengyel táncház lesz a Téka együttes koncertje után, amire várunk mindenkit sok szeretettel.
Ugye mondtad, hogy az alapítványnak az egyik legfőbb célkitűzése a zenei projektek támogatása, de hát ezen kívül rengeteg mindent csinál még az alapítvány, középiskolások utaztatása tulajdonképpen, tehát 6000 középiskolás utazhatott el Lengyelországba, illetve Magyarországra, osztálykirándulásokat szerveztek, magyar és lengyel nyelvű könyveket adtok ki a másik ország kultúrájáról, tehát gyakorlatilag ez egy nagyon élő kulturális együttműködés.
Igen, szerencsére ezt mondhatjuk, valóban a pályázataink a saját szervezésű rendezvények mellett a másik legnagyobb feladat, amiket szoktunk kiírni, és amelynek révén már több ezer egyrészt középiskolás diák kijutott valóban Lengyelországba, ugye ez a Polonika Varietas elnevezésű középiskolai osztálykirándulásokat támogató pályázatunk, ami a jelentkezési szám alapján a legnépszerűbb most már évről évre, tehát erre a pályázatra érkezik egy-egy pályázati körön belül a legtöbb jelentkezés. És emellett, hogy ezek a középiskolások ugye a saját bőrükön tapasztalhatják meg a magyar-lengyel barátságnak a valódiságát, ami ugye mindig sokkal nagyobb súllyal esik latba, mint hogyha a történelem órán ezzel ugye találkoznak egy pedagógus, egy történelemkönyv révén. Ott vannak a további pályázataink is, például a könyvkiadási pályázatok, amelynek révén most már több mint 100 olyan lengyel vonatkozású könyv jelent meg magyar nyelven, amelyeket így a magyar olvasók is megismerhettek. Köztük említhetném például Olga Tokarczuk lengyel Nobel-díjasnak több kötetét. De ezek mellett is egyéb kulturális projekteket is támogatunk, felsőoktatási intézményben akár az oktatók, akár a hallgatók oldalán ösztöndíjas pályázataink is vannak, illetve nagyon fontos kiemelnem a testvérvárosi, testvériskolai kapcsolatokat tartalmazó pályázatainkat, amelynek révén pedig azt ahhoz tudunk támogatást nyújtani, hogy a két ország között fennálló ilyen kapcsolatok tovább mélyüljenek, illetve még számosabbak legyenek.
Hamarosan egy konferenciát is szerveztek.
Igen, és az alapítványnak a sokszínű munkásságát jól fémjelzi, hogy jövő héten, május 29-én nem csupán erre a zenei programra készülünk, hanem egy tudományos konferenciára is, méghozzá egy kétnapos konferenciára, amelyet az Alapítvány a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, valamint a Budapesti Lengyel Intézettel közösen szervez. Az első nap az a Nemzeti Emlékezet Bizottság hivatala épületében a 8. kerületi vasutcában lesz, a második nap május 29-én pénteken pedig a Budapesti Lengyel Intézetben, mert hogy az 56-os forradalomnak idén van a 70. évfordulója, és ennek kapcsán fognak beszélgetni, illetve előadásokat tartani neves történészek arról, hogy ebben az időszakban a két ország között milyen segítségnyújtás zajlott, úgyhogy erre is várunk mindenkit sok szeretettel.
És ugye most pedig jövő pénteken, május 29-én este 7 órakor a Fonó Budai Zeneházban lesz a Visegrádi Harmónia együtt egy ritmusban a Vászláv Felcsák Alapítvány estje, és itt pedig táncházzal, remek együttesekkel találkozhatunk. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit szeretne mélyebben elmerülni az alapítvány munkájába, az fel tud menni az alapítvány honlapjára, ami WFA, tehát www.vasszafelcsak.hu, és ott gyakorlatilag minden pályázatról, illetve az alapítvány munkájáról több információt fog találni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, a beszélgető partnerem Hollósi Györgyei Nóra, a Vasszafelcsak Alapítvány kommunikációs munkatársa volt, és kívánok egy remek estét jövő pénteken, és további jó munkát.
Köszönjük szépen!
Mikor elfutott az utolsó ló, s olyan üres már az egész lelátó, és a vagyonom egy tízes lesz, te majd kézen fogsz és hazavezesz. Mikor elgurult az utolsó forint, és a saját fiam csak úgy rám legyint, mikor senki nincs és nem is lesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. Mikor nagy lesz már a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rám, és a témfergésből elég lesz, de majd kézen fogsz és hazavezetsz. De ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán meg akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet. Ilyen jó.
117 perc.
Hogyha egy kicsit kinézünk az ablakon, akkor látjuk, hogy egy remek áprilisi napunk van, és hogyha visszagondolunk, hogy mikor esett utoljára az eső, mert hogy április elvileg egy nedves hónap itt a négy évszakos közegben, hát nem nagyon tudunk visszaemlékezni, pár csepp eső természetesen esett néhány nappal ezelőtt is, de hát úgy különösebben sok esőre nem számíthatunk a közeljövőben sem, ahogy így elnéztem az időjárás jelentést. Ez azt jelenti, hogy megint úgy tűnik, hogy aszályos időszak van, és már hozzászokunk lassan, hogy aszály, illetve áradás. Ez a kettő váltja egymást. Ilyenkor aztán nagyon fontos, hogy mit tudunk kezdeni az aszály idején, illetve hogy egyáltalán milyen öntözési megoldásaink vannak. Egy egészen különleges és európai szinten is kiemelkedő öntözési projekt valósult meg Mezőfalván, ahol 330 hektáron hoztak létre föld alatti mikroöntözési rendszert a Pipeline Fungária Kft., akik a Wienerberger csoporthoz tartoznak. Ez gyakorlatilag egy 30-50%-os vízmegtakarítást is el tud érni a hagyományos öntözési rendszerrel szemben. Hogy pontosan hogy alakult ez, és mi a különbség a precíziós öntözés, illetve a hagyományos öntözési rendszerek között, erről fogom most kérdezni Nagy Zsolt Istvánt, a Wienerberger ZRT marketing vezetőjét, szeretettel köszöntöm. Közben azért, hogy ezt a 330 hektárt, ezt tudjuk is hova tenni, a kormány 2030-ra tervezetten 350 ezer hektár szántóföld területét irányította elő. Ez a mikroöntözési rendszer egyébként kukoricát, mákot, őszi kalászos növényeket termesztenek majd az új technológiával. Azért látjuk, hogy itt egy hatalmas területről van szó, amit ez az öntözési rendszer képes volt megvalósítani. Az pedig, hogy a körülményektől függően 30-50%-ot lehet megtakarítani az hagyományos öntözési módszerekhez képest. Ez mutatja azt, hogy milyen fantasztikus dologról van szó. A vonalban Nagy Zsolt István, a Wienerberger ZRT marketing vezetője, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat is. És valóban fantasztikus ez a dolog, ahogy említette az előbb.
Egy kicsit beszéljünk arról, hogy egyáltalán hogy jött létre ez a projekt, mert ugye ez a 330 hektár, hát ez egy őrült nagy terület. Európában sem nagyon találkozhatunk ilyennel. Magyarországon meg ugye végképp az itt, ami Mezőfalván létrejött, az egy egész nagy különlegesség. És utána térjünk rá aztán a precíziós és a hagyományos öltözési módszerre.
Nem, hát ugye nagyjából 4,1 millió hektár művelt szántóföld van Magyarországon. Ennek nagyjából 3%-a az, ahol jelenleg van öntözés. Tehát mondhatnánk azt, hogy hát van Magyarországon 130 ezer hektár öntözött terület, akkor ez nem olyan nagy dolog, mitől olyan különleges. Attól különleges, hogy még többségében, mondjuk amikor ülünk az autóban és látunk egy öntözött területet, akkor esőszető öntözést látunk. Ezzel szemben ez a megoldás, ez a növényeket a gyökérzónán keresztül látja el vízzel, illetve tápanyaggal, tehát ez egy felszín alatti csepegtetéses megoldás, és ilyen nagy területen, mint ez a 330 hektár, nagyon ritka, hogy lenne megvalósult projekt Európában, Magyarország nem is tudunk ekkora léptékűről, de ahogy említettem, még Európában is nagyon keveset.
Ugye gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor ez a csöpögtetéses eljárás, ez azt jelenti, hogy ilyen csöveken keresztül közvetlenül a gyökerekhez, hát tulajdonképpen csöpögtetik folyamatosan a vizet, tehát egy folyamatos vízellátást biztosít a növények számára?
Igen, úgy kell elképzelni, hogy van egy óriási terület, ugye ez a 330 hektár, és ezt sűrűn beszőjük csöpögtető csőrendszerrel. Tehát vannak nagy gerinc vezetékek, nagy csövek, ezeket aztán elosztjuk kisebb vezetékeken keresztül odáig, hogy nagyjából 40 cm-rel a földfelszín alatt egymástól 1 méterre futnak öntöző csövek. Ezeken 40 cm-ként van egy rés, mondjuk így, egyszerűen egy értető legyen, amin keresztül ugye víz kerül a talajba, illetve hát nem csak víz, hanem ehhez ugye különböző tápanyagokat is lehet adagolni, és hát ez a terület egészen precíziós módon egyes, egészen kis részeit leválasztva kezelhető így, tehát magyarul meg tudjuk dönteni, hogy erre a részére kicsit több víz tud kerülni, arra a részére kicsit kevesebb, tehát rendkívül kifinomultan üzemeltethető így a gazdálkodás, ami azt is jelenti, hogy ezen keresztül elérhető ez a 30-50%-kal kedvező vízfelhasználás.
Ugye azt hitták, hogy kukoricát, mákot és őszi kalászos növényeket termesztettek az új technológiával. Gondolom, hogy ezeknek nem ugyanolyan a víz szükségletű, és ez azt jelenti, hogy például a kukorica megfelelő mennyiséget kap, mennyi neki kell, a mák az többet vagy kevesebbet, nem tudom, hogy kinek kell több vagy kevesebb. Tehát, hogy gyakorlatilag minden kultúra a megfelelő mennyiséget kapja, akkor is, hogyha egy összefüggő egész területen vannak elosztva.
Így van, és hát hogyha már a kukoricát említettük, az érdemes hozzátenni, hogy a 2022 volt az az év, amikor egy elképesztően tragikus méretű asszály sújtotta Magyarországot, és abban az évben tapasztalták a kukoricatermesztők, hogy az öntözött területeken 6-szor akkora hozamot lehetett elérni, mint a nem öntözött területeken. És ez már előrevetíti azt, hogy hát sajnos belátható időn belül Magyarországon a jelenlegi kukoricatermesztés egyszerűen el fog lehetetlenülni öntözés és megoldások nélkül. Ugye hát ennek az éghajlatváltozás az oka, már most átlagosan 36 olyan nap van egy évben, amikor a napi középhőmérséklet 25 fok fölött van. Hatalmas hőstressz, hatalmas sok éri a növényeket, illetve hát a kevés csapadék még ráadásul emellé, és az előrejelzések szerint ugye folyamatosan növekedni fog az éves átlag hőmérséklet Magyarországon, és a szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek, ami azt hozza, hogy egyre több, azt mondják a szakértők, hogy 12-24-jel több ilyen nap lesz, amikor 25 fok fölött van a napi középhőmérséklet 2050-ig. Tehát egyre több ilyen szélsőséges nap lesz, a csapadék is egyre szélsőségesebb módon fog megérkezni a művelt területekre. Tehát sajnos, hogyha hosszú távon is szeretnénk kukoricát, napraforgót, szóját termeszteni, akkor szükség lesz ezekre a beavatkozásokra, az öntözéses művelésre.
Arra már van valami kilátás, hogy akár a jövőben, hogy Mezőfalván is túlterjeszkedjenek ezek a mikroöntözési rendszerek a közeljövőben?
Hát azt gondolom, hogy a közeljövőben már az említett okok miatt, az éghajlatváltozás miatt ez egyre inkább így lesz. Egyébként már most is Magyarországon nagyjából 220 ezer hektárnyi terület van, ahol rendelkezésre állnak a feltételek az öntözéshez, tehát akár már holnaptól lehetne öntözni, illetve nagyjából 400 ezer hektár, tehát mondjuk, hogy a szántóföldi területek egy tizede, az kialakítható úgy, hogy ott lehessen öntözni. És hát még hozzátenném azt is, hogy a precíziós öntözésnek vannak járulékos előnye is azon túl, hogy a vízzel takarékosan bánunk. Ugye az esőszető öntözés, amit említettem, ugye ez a leggyakrabb, amit látunk ma, ez a úgynevezett lineáros megoldás, amikor ugye hát jár az öntöző rendszer és locsolja a vizet a növényekre. Ez egy olyan hátránnyal is rendelkezik, hogy ahogy a víz eléri a növényeket, ott megnő ugye a kiégésnek a veszélye, vagy egyszerűen a nedves levél az felület a gombásodásnak teret ad. Ezzel szemben úgy, hogyha a gyökérzónán keresztül kapja a vizet, akkor még bébi korában a növény arra törekszik, hogy minél erősebb gyökérzetet növesse, minél hamarabb eléri a mélyben a vizet. Ugye megtalálja a vizet az öntöző rendszeren keresztül, egy erősebb növény sokkal ellenállóbb lesz, és ezek ellen a gombás fertőzések ellen is könnyebben védekezik, hiszen nem érkezik annyi víz felnőről, ami ezt előidézhetné.
És gyakorlatilag
ezt a gondolatot, hogy ez a sok-sok előny, illetve hát a külső körülmények változása, a klímaváltozás, az mind azt fogja jelenteni, hogy egyre több ilyen megoldás lesz.
Gyakorlatilag a talajvíz szintje is növekszik, tehát ugye tudjuk, hogy ez nagy probléma, hogy a talajvíz szint is folyamatosan csökken, azzal, hogy a talajban öntözik a növényeket, ez azt jelenti, hogy ez is növekszik, tehát szinten lehet tartani valamennyire?
Az a lényeg ennek a megoldásnak, hogy pont ott, és pont annyi nedvesség kerül a talajba, ahol a növények ezt felhasználják. Hát sajnos ugye az, hogy egy egész nagy területet gyökeresen megváltoztassunk, arra nincsen mód, de legalább ezeket a művelt területeket jól el tudjuk látni nedvességgel.
És honnan kerül egyébként a csövekbe a víz, bocsánat, mert hogy ugye az mondta, hogy ez mennyivel előnyösebb, mint az esőztető öntözés, de honnan kerül a csövekbe a víz? Ezekhez tartozik esetleg valami olyan vízrendszer, ami felfogja esetleg az esővizet, vagy valahogy tárolja, és akkor azt tudja továbbítani aztán majd ebbe az öntözéses gazdálkodásba, ebbe a precíziós öntözéses rendszerbe, vagy ez már egy ilyen jövőbeli álom, hogy ez így lesz?
Hát úgy kell elképzelni azt, hogyha mondjuk eldönt ilyen, hogy van egy területen egy 20 hektáros szántóföldem, ahol meg szeretném ezt valósítani, hogy először is egy öntözéssel foglalkozó szakértőhöz kell fordulni, aki segít megtervezni a teljes rendszer. Tehát nem csak ezekből a csövekből áll a rendszer, hanem szűrőből, szivattyúból, hát honnan nyeri a vizet, mindenképpen szükséges, hogy legyen a közelben egy olyan hely, ahol ezt az öntöző vizet elérem, tehát valamilyen csatornához hozzáférjen, esetleg legyen ott egy tó. Így jut be ebbe az öntöző rendszerbe az a víz, amit ugye az öntözéshez igénybe tudunk venni. Hát egyébként nagyjából 1 liter per óra a kibocsátása egy ilyen öntözési pontnak ebben a rendszerben. Úgyhogy körülbelül így kell elképzelni, hogy ennyi nedvességet tud bejuttatni a talajba.
Ez azt is jelenti gyakorlatilag, hogy minden egyes helyre egyedileg tervezik, hogyha mondjuk vesszük azt, amit önök írtak, hogy kukoricát, mákot és őszi kalászos növényeket termesztettek most ezen a 330 hektáron, hogyha következőben valami mást szeretnék termeszteni, akkor egész egyszerűen csak átállítom a vízmennyiséget az adott területeken, ugye, hogyha jól értem, és a talajhoz meg az adott körülményekhez alkalmazkodva készítik el a rendszer, de utána gyakorlatilag azt ültetek, amit szeretnék.
Hát igen, ez a precíziós művelés, ez ezt teszi lehetővé, hogy mindig az adott növény és a termőterületen belül az adott részen a növény fejlettségi állapotának megfelelő módon jusson nedvességhez és különböző tápanyagokhoz, mert hogy ugye az sem mindegy, hogy éppen a növény épp még csak növekedik, vagy virágzás szakaszában, vagy már éppen a termés van a végtél közelében. Tehát ennek megfelelően kell azt szabályoznunk, hogy mihez juttatjuk hozzá a növényt, de egy ilyen rendszer ez erre abszolút alkalmas.
Mindenesetre elég fantasztikus, hogy egy 330 hektáros területen most már van olyan tapasztalat, amivel aztán tovább lehet lépni, és hát 2030-ra tervezetten 350 ezer hektár szántófelület öntözését írták elő, úgyhogy gyakorlatilag egyáltalán nem hiszem, hogy ez milyen módszere, illetve az öntözés folyamán a növények azok ki vannak téve esetleg plusz megbetegedéseknek, vagy pedig egy olyan rendszerben öntözünk, ami a hagyományoshoz képest 30-50%-os megtakarítást, és még plusz azt is eredményezi, hogy ezek a növények jóval ellenállóbbak és jóval erősebbek lesznek, miután felnőnek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk Nagy Zsolt István, a Wienerberg ZRT marketing vezetője, és én csak remélni tudom, hogy minél több ilyen remek megoldással találkozhatunk.
Úgy legyen, és ebben reménykedünk, és ezen dolgozunk.
If you read the papers, darling, you know everybody's fighting with each other. You got no one you can count on, dear, not even your own brother. So if someone comes along, he
gonna give you